Yeah. Most
akkor
nincs.
Jó,
3:38. Most nincs itt a Vajda János testvérünk, hogy kísérje. Tehát a 3:38-as. Amíg ezt megkeressük, már itt is van. Bizonyára mindannyian értesültek róla, hogy egy lelkész testvérünk a Barsi Egyház megyéből autóbaleset következtében eltávozott ebből a földi életből. Na most lehet, hogy többen nem ismerik őt, viszont úgy van kötődésünk egymáshoz, hogy hát többen is járnak a alkalmainkra olyan emberek, akik megfordultak ugye Lekéren, vagy innen mentek oda, onnan jöttek ide, vagy mind a két irány megvalósult az életükbe, akár ha Líviára gondolunk, ugye őt ismerjük, vagy a Rudolf testvérünkre, ugye ők is jártak ott, és azért említem a tiszteletes urat, mert ő ebben a otthonban lévő embereknek tartott bibliaórát, foglalkozott velük, és egyengedte az ő útjukat, hogy ha onnan kijönnek, akkor meg tudjanak állni szabadításban, meg tudjanak állni az életben, és három gyermeket és egy feleséget hagyott hátra, hordozzuk őket imádságba, hogy az Úr Jézus Krisztus erősítse meg őket, és a gyermekeknek is ez ne legyen akadály, hanem ennek ellenére még jobban tudjanak kapaszkodni a megváltó Úr Jézusba, tehát fel tudják dolgozni ezt a nehéz eseményt és tragédiát. Köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor ez az ének még passzol is ehhez a helyzethez, így gondolhatunk rájuk.
Lelki próbáimban Jézus légy velem, ellent a dolgok légy tőlem.
Akkor csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen a mai délutánon együtt lehetünk veled. Mert Urunk, ez a legfontosabb, és ez a legnagyobb dolog, hogy te még mindig jössz elénk. Keresel és vársz minket. Uram, amíg csak élünk, mindig keresel, mindig jössz utánunk, mindig vársz ránk. És köszönjük, hogy elvégezted azt, hogy ebben a helyzetben is erősebb volt a bennünk való vágyakozás, a visszahúzó erőknél, erősebb volt a te vonzásod annál, hogy otthon maradjunk, mert annyira szeretnénk veled találkozni, hallani az ígét, mert tudjuk, hogy van üzenetet számunkra. Urunk, te ott hagytad a menny dicsőségét, emberré lettél, és nem arra tekintettél, hogy mi vár itt rád, hanem azt nézted, hogy nekünk szükségünk van a te lehajló szeretetedre, kegyelmedre, mert a te áldozatod nélkül mi meg nem állhatunk az Atya előtt. Ha te nem nyúlsz le értünk oda, ahol épp voltunk vagy vagyunk, akkor nem tudunk magunk erejéből talpra állni. Ó, Uram, hányan és hányan átéltük ezt, mélységekben voltunk, megkötözve nyomorúságoktól, és nem tudtunk szabadulni, de amikor megismertünk téged, amikor, Úr Jézus, hallottunk rólad, láttuk, hogy te miket tudsz tenni, és kiáltottunk, hogy könyörülj, mert nem akarok elveszni, nem akarok belepusztulni abba, ami szorongatja az életemet. És olyan jó, hogy átélhettük, hogy könyörülsz, hogy kiemelsz a bűn sarából, és új sziklára, önmagadra állítod a lábainkat. És Urunk, ha ezen a sziklán hittel megmaradunk, és tesszük, amit te mondasz nekünk, akkor az élet viharait is ki tudjuk állni. Mert te, Úr vagy, Uram, a legnagyobb viharokban is. Néha talán mi is úgy vagyunk, mint a tanítványok, hogy azt gondoljuk, elveszünk, de ha rád nézünk, hozzád kiáltunk, akkor látjuk, hogy te hatalmasabb vagy minden viharnál. Kérünk így, hadd éljük át most, hogy személyesen minket szólítasz, hogy nem adsz minket üresen, nem adod a szívünket táplálék nélkül. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Pál apostol korintusiakhoz írott első levele, 4. fejezetének az első 5 versét olvassuk. Tehát Pál apostol korintusiakhoz írott első levele, 4. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Úgy tekintsenek ránk az emberek, mint Krisztus szolgáira és Isten titkainak sáfáraira. A sáfároktól pedig egyébként azt várják el, hogy mindegyik hűségesnek bizonyuljon. Számomra egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ti miképpen ítéltek felőlem, vagy hogy egy polgári bíróság hogyan teszi ezt. Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Én ugyan semmit sem tudok magam ellen felhozni, de ez még nem tesz igazzá. Ugyanis az Úr az, aki megítél engem. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, amíg el nem jön az Úr, aki világosságra hozza a sötétség titkait, és megjelenti a szívek szándékait, akkor mindenki Istentől kapja a dicséretet. Kedves testvéreim! Pálnak egy újabb levelét olvassuk, hiszen ezt megelőzően a rómaiakhoz intézte a sorait. Annyi a különbség, hogy Rómába úgy írt, hogy előtte, a levélírás előtt még nem járt ott. Személyesen nem ismerte a gyülekezetet, viszont Korintusban járt. Mégpedig a második missziói út során, amikor Athénból érkezett oda, mégpedig mondhatnánk így, hogy kudarc élménye, hiszen Athénban, az akkori műveltségnek a központjában hát nem sokan hallották meg az evangéliumot, inkább kinevették, és azt mondták, hogy ugyan már te valamit meghalt és feltámadott Krisztusról beszélsz nekünk, mit fecsegsz itt össze-vissza, majd egyszer valamikor még meghallgatunk téged. Tehát nem sokan hallják meg az evangéliumot, és így tovább megy. És annyira megrendítő, ugye, ahogy visszaemlékezik ebben a levélben, arra, amikor ő oda megérkezik, és leírja, hogy ugye elhatároztam, hogy én nem akarok semmi másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztustól pedig, mégpedig, mint megfeszítettről. Tehát ez annyira megrendítő, hogy Athénban a megfeszített Krisztust hirdette. És nem kellett, és kinevették. És megy tovább, és azt mondja, hogy elhatároztam. Tehát benne is volt egy ilyen gondolat, hogy valószínű a sátán azért ő sem került el, és sugta, hogy ide figyelj, palikám. Változtatni kell az üzenetet. Kicsit finomítani. Hát a görög világban vagy koponyákhoz szólsz, akiket a filozófusok képeztek ki, nem értik. Igazíts. Igazítsd hozzájuk a mondani valódat. Mondd, amit hallani szeretnének. És ezért megrendítő, ahogy leírja, hogy elhatároztam. Nem akarok másról tudni. Tehát van ilyen. Amikor azt kell mondani, hogy lehet, hogy megtapsolnának, ha népszerű dolgokat mondanék, ha oda igazítanám, és holnap sokkal többen jönnének. De elhatároztam, én nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról. Arról, hogy Jézus a Krisztus. Miért? Mert ő maga is ezt megtapasztalta. Hogy valóban a názáreti Jézus az Istentől elküldött megváltó, maga is átélte, hogy a bűnös ember számára nincs más segítség, mint csak Krisztus. És hogy ez a Krisztus meghalt értünk a kereszten, ott fizette ki az adósságunkat. Egyébként esélyünk nem lenne. Nincs esélyünk Krisztusba vetett hit nélkül az Isten előtt. Krisztus nélkül nincs az emberiségnek esélye. Ő az egyetlen esély. És arra jut Pál. Csak azért is őt fogom hirdetni. Hát egyszer ő a megoldás. És ha sokaknak nem tetszik, vagy még nem értik, akkor is mondom. Mert lehet, hogy eljön az idő, hogy majd megérti. És nem szokott ez nekünk kísértés lenni? Hogy finomítsunk. Hogy ne beszéljünk teljesen biblikusan, ne beszéljünk teljesen az evangéliumról, mert ez ma nem mindig kell. Mondjuk valami olyat, amit hallani szeretnének. Hát kevesen vagyunk úgy is, és hogyha olyat mondunk, akkor lehet, hogy gyarapodunk. Nem kísértés ez? Hogy mi igazodjunk az elvárásokhoz. És Pál azt mondja, nem. Nem. Mert kereszt nélkül nincs élet. Nincs szabadítás, nincs új élet. És ő ezt nagyon jól tudja, és ebből nem enged. Igen, tehát ott van, viszi az evangéliumot, nem hígít, nem tesz hozzá, nem veszel belőle, de Korintusban is megtapasztalja, hogy azért nem indul be azonnal az élet. Honnan tudjuk? Hát onnan, hogy amikor ott tartózkodik, egyszer csak az Úr Jézus megszólítja őt látomásban, és azt mondja neki, hogy ne félj, ne hallgass, hanem szólj, mert nekem sok népem van ebben a városban. Vagyis az Úr látta, hogy Pál azon gondolkodik, hogy innen is tovább kell menni, mert itt sem biztos, hogy lesz gyülekezet. És azt mondja Jézus, ne menj tovább. Ne hallgass. Amit rád bíztam, csak szóld, mert én látom, hogy itt vannak sokan, akiknek erre az üzenetre szükségük van, és akik meg is fogják hallani, akiknek majd pont az evangélium által fog megfordulni az élete. Mondd tovább. Jaj, jó, amikor úgy krízisbe kerülünk, akkor szól az Úr. Jaj, jó, hogy azt mondja, ne félj. Hát mondd tovább. Lehet, hogy most nem látod az eredményt. Ugye Pálnak is meg kell tanulnia, ugye pont itt írja le ebbe a levélbe, hogy ő az, aki veti a magot. Apollós meg majd öntöz. De a növekedést az Isten adja. Vagyis, hogy azt tanulja meg, hogy igen, elvetjük a magot, de másnak nincs látható eredménye. Másnak nem látszik semmi. Hiába megyünk ki, bármilyen magot vetünk, másnak nem lehet látni, hogy abból lesz-e valami. El kell telni egy időnek. Öntözni kell, foglalkozni kell vele, és így van az életünkben is. Az, hogy ma még nem látom, nem jelenti azt, hogy holnap, vagy holnap után nem fog meglátszódni. Ezért mondja Jézus, hogy Pál, maradj! Nekem egy sok népem van, és marad is. Még egy ideig, és végzi azt, amit az Úr rábízott, és valóban létrejön egy gyülekezet, és ennek a gyülekezetnek írja majd olyan 56-57 körül, tehát az első század 56-os, 57-es esztendejei körül ezt a levelet, mégpedig már a harmadik missziói út során Efézusból. Tehát befejezi majd a második missziói utat, és egy idő múlva újraindul, újra viszi Krisztus, és Efézusban érik őt el, Korintusból visznek kérdéseket, beszámolnak a korintusi gyülekezet állapotáról, és a Pál írja nekik a levelet, megfogalmazza a válaszokat, mégpedig azért, hogy növekedjen ez a gyülekezet. Hogy ne maradjon kiskorú, és Krisztussal harcolják meg a problémákat. Ugye... Kísértés az, hogy kiskorúak maradunk a hitben. Nem is kísértés, hanem ez az ördögnek a munkája, hogy mindent megtesz azért, ne növekedjünk, vagy lassan növekedjünk. Ugye mi a különbség? Ugye a kisgyermek, amikor megszületik, teljes mértékben rá van szorulva a szülőre. Ugye alig, hogy megszületik, nem tud tenni semmit, de lesz egy dolog, hogy éhes lesz. Nagyon hamar. És arra lesz szüksége, hogy az édesanyja megetesse. Ez megy egy darabig, ugye anyukák tudják, hogy egy darabig ők etetik a gyermeket. De a tápláléktól növekedni fog, és eljön az idő, amikor a gyermek már maga is próbálkozik, hogy önállóan étkezzen, sőt meg is fogja tanulni. És ez így van a hitben is, hogy azt akarja az Úr, hogy növekedjünk, És önállóak legyünk. Nem csak enni fog tudni, szobatiszta is lesz a gyermek, járni is fog tudni, és adott esetben, hát azt jelenti, hogy fölnőttünk, mindent magunk meg tudunk csinálni, ugye? Amire nekünk szükségünk van, ugye, fel tudunk öltözni, elkészítjük magunknak az ennivalót. Na most hitben megvan az a veszély, hogy olyan jó csecsemőnek lenni. Olyan jó, hogy táplálnak. Olyan jó, hogy más gondoskodik rólam. Ugye különösen azoknál lehet látni ezt, akik mélységből jönnek. Ki hajléktalan volt sokáig, ugye szenvedélybetegséggel küszködött, tehát függő volt, és utána fölkarolja a gyülekezet vagy a testvérek közössége. És olyan könnyen ott van, hogy de jó, mindent megkapok. De kell jutni oda, hogy a hívő élet arról szól, hogy az én életem dolgait nekem kell kézbe venni és irányítani. Vagyis felnőttnek lenni azt jelenti, hogy megoldok magam dolgokat. Megmutatja az Úr, mit tegyek, és azt magam elvégzem. Ugye ott volt a fiatal Dávid, akiből nem néztek ki semmit, ugye, és megy az Úr nevében, és látja Góliátot, ez a felnőtt hit, még fizikailag fiatal volt, még be se soroztál, nem értett a hadviseléshez, életébe kard nem volt a kezébe, de szembe kerül Góliáttal, mivel előtte hitben növekedett, sőt felnőtt lett, az Istentől kapott fegyvereit tudta használni, igaz, kardja nem volt, de volt imája, ismerte az Istent, tudta használni a paritját. És amikor szembe került Dáviddal, vagyis Góliáttal, akkor nem elmenekül, azt mondja, hát ez csúfolja az én Istenem nevét, kigúnyolja az ő seregét, na nem. És tudta, mi a dolga. Isten nevében meg kell vele küzdenem nekem. Mondhatta volna, amit akarok én, a sok daliás vitéz, ott volt neki három testvére. Ugye a legelsőt, amikor meglátta Sámuel, a próféta, akit Isten oda küldött, hát azt mondta, ó, ez lesz a király, ez az Isten választottja, mert szuperember, hatalmas, jó néz ki, harcedzett férfi. És mit mond neki Isten? Sámuel. Nem. Mert te csak azt nézed, ami a szemed előtt van. Ugye? De az Isten mit néz? A szíved. Mert ha Dávid ott lett volna, mindjárt az összes testvérével, nem Dávidhoz futott volna Sámuel, hogy észre se vette volna. Végig még, ó, ez a tök mag, ez a kis gyenge, kis pásztor, hogy lehetne ez az Isten választója? De Isten látta a szívét. Látta a szívét, hogy az övé a szíve, és kész érte harcot is vállalni. Tehát ez a nagy korúság. Látom, Isten mivel bíz meg, és vállalom, mert tudom, velem van. És nem azt mondom, majd más megcsinálja. Ez az én feladatom. No, tehát ezt akarja Pál a levéllel, hogy ide jusson el ez a gyülekezet. És ír több mindenről, vannak ugye problémák, elsődleges probléma, hogy nem csak Pál járt abban a gyülekezetben, ott volt, úgy néz ki, Péter is időközben, aztán Apollós meg valószínű elkápráztatta őket, mert úgy beszélt, ahogy korábban megszokták, kiművelt, görög koponya volt, és sokaknak tetszett, és valakik azt mondták, jó, hát én nekem legjobb az Apollós. A másik csoport azt mondta, hát én maradok a Pálnál, harmadik azt mondta, a Péter, mert hát ő mégis Jézus tanítványa volt. És úgy kezdte, ugye, egymástól is eltávolodni, és akkor Pál ezt a problémát is igyekszik, ugye, megoldani. És rámutat arra, hogy nem az a lényeg, hogy ki hirdeti az igét, hanem az a lényeg, hogy Krisztussal, Krisztust ismerjük meg, és Krisztussal legyen élő kapcsolatunk. És aztán elkezd beszélni önmagáról, és hát a többi munkatársáról. Ide sorolja, gondolom, hogy úgy tekintsenek ránk az emberek, Apollóst is, meg Pétert is. És olyan jó látni, hogy Pál, ugye mit mond, úgy tekintsenek ránk az emberek, mint Krisztus szolgáira, Isten titkainak sáfáraira, hogy így tekint ő is magára. Én az Úr Jézus szolgája vagyok. Ő hívott el engem, nem vagyok én több. Vagyis ez azt jelenti, hogy a hiteteket ne én hozzám kössétek. Én csak segítek nektek, hogy megismerjétek Krisztust, de mint felnőtt ember, meg kell állnotok hitben a saját lábatokon. Ugye nem lehet egész életbe mankóval menni. Kicsit olyan ez, mint amikor aki tud biciklizni, nem tudom ki hogy tanult meg mikor, de én kisgyerekkoromban tanultam meg, és emlékszem, hogy az első biciklimre, amikor felültem, az ülés mögé egy söprűnyelet dugtak, és akkor valaki fogta azt a söprűnyelet, tartott, hogy el ne dőljek. Ugye? Aztán ezt egy párszor így megismételtük, és egyszer csak elengedték a söprűnyelet, és én mentem egyedül. És aztán már újra elindultam, lehet, hogy elestem, nekifogtam, mentem egyre többet, és nem volt szükség már arra, hogy valaki tartson. Egyedül biciklisztem. Na most ezt az egyedült a hitben, ezt értsük most jól. Krisztussal együtt. De az egyedül azt jelenti, hogy nem vagyok hozzá kötve most már egy másik emberhez. Értem? Hanem személyes kapcsolatban vagyok az ige által, az Úr Jézussal. Látom, hogy mi a feladatom, teszem, megyek előre. Tehát itt ez a hangsúlyos. Ezt hangsúlyozza Pál, hogy így tekintsenek ránk az emberek, hogy Krisztus szolgái vagyunk, tehát nem egy állandó kísérő, nem egy bot, aki nélkül nem tudsz mozdulni, nem tudsz önállóan dönteni. A nagykorúság pont ezt jelenti, ismerem az ígét, és tudok önállóan, igei alapon döntést hozni. No, úgy tekintsenek ránk, mint Krisztus szolgáira, és annyira tetszik ez nekem, mert ez nagyon sokat jelent, ahogy azt mondja, mint Krisztus szolgáira. Ez egy olyan, tehát még hozzá tartozik az, hogy Korintus egy hatalmas város volt, vagy 700 ezer lakossal, és egy kikötőváros, rengeteg rabszolga élt ott, és rengeteg olyan ember, aki ezeken a hajókon dolgozott, mégpedig úgy, hogy akkor még nem volt motor, amit beépítettek a hajóba, hanem ha nem volt szél, evezni kellett. És Pál apostol itt egy olyan kifejezést használ arra, hogy szolga, ami azt is jelenti, hogy lehet evező, tehát jelent evezőt, és jelenti a hajón evezősként szolgáló embert. És így értik ezek a korintusiak. Értik ott a gyülekezetben. Hát, vagy úgy érti, hogy ő is húzta már az evezőt, vagy látott olyanokat, akik ezen a hajókon eveznek. Értjük? És amikor elolvassák ezt, hogy én ilyen evező szolga vagyok, ez azt jelenti, én se vagyok több. Én is egy ilyen szolga vagyok, akit Krisztus elhívott, csak én másik hajóban vagyok, Krisztus hajójában, aminek Krisztus a gazdája. Ő irányítja ezt a hajót. És mivel ti is hisztek benne, így együtt vagyunk ebbe a hajóba, és én ott ülök mellettetek a padon, és húzom az evezőt. És azért volt ez nagy dolog, mert ott Korintusban, meg több helyen a római birodalomból elvitték az evangéliumot, ugye a rómaiak nagy büszke szabad emberek, És rengeteg rabszolga élt ott. Na de a rabszolga nem kerülhetett közeli kapcsolatba a szabad emberrel. És a gyülekezetekben megtapasztalták azt, hogyha egy szolga, egy rabszolga hitre jutott, bement a gyülekezetbe, akkor leülhetett a szabad ember mellé. És nem mondták neki azt, hogy na tűnés hátra, mert a szolgáki, a hátsó sor elől itt ugye eminensek vannak, az egyházvezetők, politikai vezetők, te csak menj hát. Nem. Ezt a bekapta a világba, de az egyházba azt, hogy gyere testvérem, ülj mellém. De ez a Krisztusi. És vizsgáljuk meg magunkat, hogy hogy működik ez ma nálunk. Így van. Hogy egy egyszerű ember azt éli át, hogy a keresztények között én tényleg testvér vagyok. És amikor ezt leírja, hogy én egy ilyen elvezős szolga vagyok, ezt értik. És azt mondják, hát de jó ide jönni. Hát ez a pár olyan, mint én. És elfogad. És nem néz le. Nem tart kevesebbnek. Hát szuper. A legjobb döntés volt, hogy eljöttem a gyülekezetbe. Vagy elkezdtem keresni ezt a Krisztust. Vagy rábíztam magam. Igen, az a legjobb döntésünk. Az életünk legjobb döntése, amikor elkezdjük keresni, akkor megyünk utánuk, engedünk a vonzásának, és aztán rábízzuk az életünket. Nincsen ne jobb döntés. Mert az életünk sok irányba, emberileg mondhatjuk, hogy hú, ez egy nagy döntés volt, de a legnagyobb az, amikor Krisztus mellett döntök. No, tehát így látja saját magát, és aztán még hozzátesz, hogy Isten titkainak a sáfára. Igen, evező szolgák vagyunk, de úgy evezünk, hogy nekünk van olyan muníciónk a szatyrunkban, a hátizsákunkban, ami nincs másnak. Ismerem Isten titkait. Ennyi csak a különbség. Ez nagy különbség, de társadalmilag nem különbség. Meg pozícióban. Ennyi, ebben van különbség, mondja Pál. Én is ott ülök mellette, mint evező szolga, de annyival vagyok másabb, vagy másabb a helyzetem, hogy ismerem az Istent. Az ő titkát. Mi az ő titka? Hát Krisztus. Ismerem ezt a Krisztus, megjelent nekem, mondhatja Pál. És kijelentette magát. Ugye elsősorban ugye az volt neki a hatalmas, amikor rádöbbent, hogy az a Jézus, az a názáreti ácsmester, akiről neki azt mondták mindig, hogy csaló, akit megöltünk és meghalt, és vége, kiderült, hogy él. Hát Pál ezzel szembesült a damaszkuszi úton, hogy ez a Jézus, akiről azt hitte, hogy ki van törölve mindenhonnan, az él, és honnan tudja, mert szólt hozzá. Honnan tudhatom én, hogy Jézus él? Hát szól hozzám. Az igén keresztül, és keresem, olvasom, meg fog szólítani, és tudom, hogy ő szólt. Vagy ha ugye az életem olyan nyomorúságban van, akkor átélem, hogy megbocsát, megszabadít, fölemel. És ez bizonyság, hogy igen, ez csak is ő tudta megtenni. Mert testvérek, cselekedni csak élő személy tud. Egy halott nem. És az én életem ő megváltoztatja, ha új emberré tesz, azt érzi, hogy igenis Jézus él. Tehát ez van rábízva, ugye Krisztus az Isten titka, vagyis benne mutatja meg magát Isten. Olyan vagyok, mint ő. Nem testileg, de meglátjátok Jézus életén keresztül, hogy ki vagyok én. Mert ő benne hajol le hozzám. Ő benne keres. Ő benne bocsát meg. Ő benne érinti meg a leprást. És így a mi életünket is. És ez csodálatos. De azt is üzeni ez nekünk, testvéreim, hogy
Mi is erre vagyunk elhívva, hogy Krisztus titkáról beszéljünk, mint sáfár, mint megbízott. Ez a feladatunk, ugye a sáfár az egy gazdának a háztartás vezetője volt. Az egész gazdasággal, mindennel ő, tehát ő vezette, ő felelt érte, ő irányította. Tehát az van ránk bízva, hogy legyünk Jézus Krisztusnak ilyen sáfárai, hogy az evangéliumot vigyük és mondjuk el a megrekedt életű, reménytelen embereknek, hogy vigyük, mondjuk, tegyük, amit ő is tett. Tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy az Úr engem méltatlant, nyomorultat erre elhív, és bízik bennem, és rám bízza, hogy légy az én sáfárom. Természetesen felelősség is. Ugye, mert látjuk egy Jézusi példázatban, amikor pont Péter kérdezi őt, és Uram, akkor, amit mondtál, ránk is vonatkozik? Hogy van ez? És akkor elmondja az Úr Jézus, hogy igen, úgy van ez, mint amikor idegenbe megy a gazda, és a sáfárára, az ő szolgájára rábízza a többit. És vajon majd abba a szolgálatba fogja egy találni, amikor visszajön. Ez a felelősség. Hogy amikor visszajön Jézus, azt látja, hogy teszem, amit rám bízott, viszem az embereknek az ő nevét, foglalkozom velük azért, hogy megismerjék őt, vagy egész másra vagyok elfoglalva. Ugye amikor visszajött a gazda, azt mondja, ha az ő szolgáját abba találja, hogy a többit, többivel elmegy, elmegy a világgal, eszik, iszik, részegeskedik, veri a szolgatársait, akkor a gazda, ha visszajön, majd megítéli. Tehát ez a felelősségünk, hogy valóban azt tesszük-e, amit ránk bízott. És fontos, hogy adjuk tovább ma is, és ne szégyeljük az evangéliumot, mert ez Isten ereje, hogy a római levélben olvastuk, hogy ezáltal munkálkodik ma is. Nem hókusz-fókuszok által, hanem az evangélium hirdetése a bizonyságtételek által. És mit mond Pál, hogy a sáfároktól azt várják el, hogy mindegyik ők hűségesnek bizonyuljon. Tehát amit mondtam, hogy ugye a szolgától számon kéri. Sőt, amikor visszajön, sokszor nem is biztos, hogy kell annyira kérni. Mert látszódik, hogy hol leszünk. Ugye, aki elment a részegesekkel, az nem ott volt, ahova a gazda állította. Tudta, hogy nem hűséges. Mert úgy gondolta, még később jön vissza. És itt is olyan érdekesen van megfogalmazva, a sáfároktól egyébként pedig azt várják el, úgy van megfogalmazva, szabadon visszaadva, hogy keresik a hűséget. Keresik a sáfárban a hűséget. A gazda keresi bennünk, hogy hűségesek vagyunk, és tulajdonképpen a szó össze is mosódik, hogy a hitet is keresheti. Az is kifejezi. Hogy, ugye, hogy is mondja egy helyen, hogy vajon talál-e hitet az Úr, amikor eljön. Talál-e hitet a földön? Tehát keresi bennünk a hűséget, a hitet, hogy ha kerül valamibe az én hitem, ragaszkodásom, kereszténységem, kitartok-e? Kitartok-e mellette? És ragaszkodom-e hozzá? A hűség azt jelenti, hogy mindenképpen kitartok. Ugye a házassági eskü szövegében is mondunk hasonlót. Ugye ott a házastársaknak egymás felé szól az a hűség, hogy ha beteg, ha bármilyen problémája van, nem hagyom el, hanem segítem, támogatok, mellette leszek. Tehát ez a Jézus felé hűség is ezt jelenti, hogy kitartok mellette akkor is, hogyha szorongatnak miatta, ha nehéz lesz a helyzet, ha esetleg elveszítem a munkahelyem, kevesebb pénzt viszek haza, kérdés, mit teszek az asztalra, de akkor eszembe jut, hogy hát az én Uram gondoskodik róla. És nem kell idegenbe mennem. Tehát óriási dolog. És azt is jelenti a hűség, hogy végig kitartani. Nem csak egy darabig, amíg nincs probléma, hanem végig járom az utat. A célig, mondja Pál. Hogy ami mögöttem van elfelejtve, és arra nézek, ami előttem van, hogy eljussak ugye a célba. És jelenti még a hűség azt is, hogy gyümölcsöt terem az életem. Ugye, hogy az Úrnak termem a gyümölcsöt. Ő munkálkodik bennem, és gyümölcsöt termővé válik az életem. Tehát nem csak arról szól a hit, hogy az Úr megbocsát, elfogad, hanem tovább segít, hogy gyümölcs termő legyek. Ugye hányszor halljuk, hogy a jófa jó gyümölcsöt terem, ha Krisztusban vagyunk oltva, gyümölcsöt kell teremni. Ha nem, kivágatik. Miért? Mert a gyümölcsfa nem lehet díszfa. A gyümölcsfát azt arra adta az Isten, hogy gyümölcsöt teremjen. A díszfa kategóriában más fák vannak sorolva. És a hívő ember élete az mindig gyümölcsfa vagy szőlőtő, ugyanaz, mert az is terem, ugye? Szőlőt terem, és akkor termünk, ha megmaradunk Krisztusban. Ez a hűség. És aztán tovább folytatja, és arról beszél, hogy számomra egyáltalán nincs jelentőség annak, hogy ti miképpen ítéltek felőlem, stb. Tehát itt mi is a lényeg, és úgy nagyon megragadott ez, hogy hát nincs jelentősége, nem foglalkozom azzal, hogy ti mit beszéltek rólam, meg mások mit mondanak rólam. Egy a lényeg, mit mond az én Uram, hogy van ő megelégedve az életemmel. És bizony, őszinték vagyunk, hát számunkra igenis van jelentősége. Ugye, bennünket nagyon is izgat, hogy ki mit mond rólunk. Akár a gyülekezetben is. Nagyon fontos nekünk, milyen véleménnyel vannak rólunk. Aztán gyakran be is folyásol ez minket, hiszen ha valahol rosszat mondanak rólunk, rossz véleménnyel vannak, oda nem szeretünk menni. Oda nem szeretünk kapcsolatot kialakítani. Úgyis Pál azt mondja, hogy nem erre figyelek. Nem ez nekem a fontos. Nem, nincs jelentősége, ki mit mond. Hát azért Pálnak mondtak egy-két dolgot. Ha csak arra gondolunk, amikor ott áll Festus előtt, bolond vagy te Pál. Hát kösz szépen. Ha ma ezt, egy hivatalos helyen, komoly emberek így azt mondom, bolond vagy te sebő, hogy a Jézust követed, meg lelkész vagy. Bár őszintén szóval ezt meg is mondták egyszer. Igen. Tehát azért annak nem örülünk, igaz? De el tudjuk fogadni? Vagy törés lesz bennünk, és azt mondja, ja, ha ilyen ez a Krisztus követés? Hát Jézus még meg is verték, még több is koronát is kapott, és megfeszítették, értem? Ahhoz képest mi az, ha azt mondják, hogy bolond vagy? Ugye, de és azt mondja, ez nem számít nekem. Ugyanúgy tekintek, látok, mint eddig. Ennek ellenére is. Ez óriási dolog. Ugye majd az Úr megítéli az életemet, majd ő mérlegre tesz. Így van. Tehát a sáfárt, azt a saját gazdája fogja majd számadásra kérni. És Pál ezt tudja, és az Úrra bízza az életét. Ugye idő előtt ne ítéljetek semmit se, még el nem jön az Úr. Tehát Pál mindig Jézusra tekint, és ott van a szívében, hogy várja az Urat. Tulajdonképpen a gyülekezet, a hívő ember egyik, ez ugye a legfontosabb ismertetőjele, hogy várja az Urat. És ez jellemző ránk. Várjuk őt. Ott van a szívünkben az öröm, hogy bármikor megjöhet, és kész leszek-e. És ott talál-e, ahova állított. Ha nincsen egy csodálatosabb, hogy jönni fog az Úr, és én várhatom őt. De ez a jellemző. Ez, hogy magabiztosak vagyunk, lehet, hogy valakinek van írása, de nekem nincs. Amit Isten kiállított, hogy nézzétek, még élni fogtok, 10, 20, 30, 100 gyerekek, készüljetek, mert lesz a reformációnak 1000 éves ünnepe. Kinek van ilyen papírja? De nincs ilyen írásunk, amit Jézus aláírt, de úgy kell készülnünk, hogy bármikor jöhet, hogy ott találjon, ahol lennem kell. És mit mond, hogy mindenki Istentől kapja a dicséretet, és megjelenti az Úr a szívek szándékait, vagy megítéli a szívek szándékait. Ugye mit ítél meg az Úr szív szándékát? Tehát az a lényeg, milyen szívvel teszem, amit teszek. Azért, mert muszáj, azért, mert ezzel megbíztak, de én egyébként más csinálnék, és nagyon mérges vagyok. Ugye? Hát pont engem tud mindig a lelkész kipécézni, meg mindig engem állítanak oda, mert én megcsinálom, hogy ott van bennem, hogy én ezt az Úrnak teszem, örömmel teszem. Tehát mi a motiváció, és ezt az Úr fogja megvizsgálni, de ő ezt nézi, a szívünket, hogy miért. Azért, mert megszoktam, itt kell lenni, vagy azért, mert ennek a szívnek már ő a gazdája, ő irányítja az életünket. Úgy is mondhatnánk, hogy megítéli a szív szándékait, hogy korábban mondta, hogy Pál, ugye, hogy ő épített alapot, és Krisztus az alap. És mondja, mindenki maga épít rá. Hát ezt fogja megítélni. Mit építek az alapra? Ezen szabad elgondolkodnunk, hogy az elmúlt évtizedeink alatt mit építettünk a krisztusi alapra? Fát, pozdóriát, vagy tartós dolgokat? Mit építettünk rá? Egyénileg, gyülekezetileg, egyház? Mit építünk rá? Mert Istennél más a tartós dolog, mint amit mi sokszor annak gondolunk. Istennél a tartós a lélek. A lélekmentés. Ha minél több embert oda tudunk vezetni hozzá, tehát ez a tartós. Hát Jézus is mindig embereket mentett. És mit mondtunk, hogy mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. És ki kap dicséretet? Aki célba ér. És ez azt jelenti, hogy akkor kapunk, ha nem csak elindulunk, hanem beérünk a célba. És adja az Úr, hogy tényleg ott legyünk, dicséretet kapjunk, jó és hű szolgám, menj be a te Urad örömébe. Köszönöm szépen. Jó, szabad hozzá kérdezni. Ellent mondani, vagy amit Kiki kapott ebből az igéből, akár itt, akár otthon, azt be lehet tenni a közösbe.